Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdős Levente technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. Az imént felcsendülő zeneműben Csordás Klára operaénekesnőt hallhattuk, és én úgy gondolom, hogy hallgatóink nagy része biztosan felismerte az ő szép és egyedi csengésű hangszínét, és amiért ezzel a zeneművel kezdtük ezt a mai adást, annak az az apropója, hogy 2022. február 18-án 18 órakor Mesés operák címmel koncertet rendeznek a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, ahol a mesés operák részleteit Csordás Klára mezzoszoprán operaénekesnő adja elő majd. Zongorán pedig Harazdi Miklós zongora művész közreműködik ezen az esten. De hogy milyen művek is hangzanak el egy hónap múlva Gödöllőn, arról én a művésznőt, Csordás Klárát kérdezném, aki, ha minden igaz, itt van telefonvonalunkban. Üdvözlöm, művésznő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, remélem jól hallanak.
Igen, köszönjük igen. Szépen, ugye... Ön nem tartózkodik Magyarországon, tehát most egy külföldi kapcsolódás jött itt létre kettőnk között, illetve hát ön és a rádió között. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, és most először beszéljünk az imént hallott Sámson és Delilából választott opera részletre. Mit kell erről tudni? Ugye ez is felcsendül majd Gödöllőn.
Ez is felcsendül, és ami nagyon érdekes, sokszor szoktam ezt énekelni, és ez tényleg egy nagyon nagy közönség kedvenc, és a műsor is úgy van összeállítva, hogy slágerek, Carmen, ez a Sámson és Delilla, Csókária, aztán Summertime Gershwintől, tehát ez az egyike azoknak, ami úgynevezett sláger, és mivel 13 ária fog elhangozni, ebből 7, ami úgynevezett sláger, ez az egyike. Másik 6-ba pedig próbáltam belecsempészni olyan dolgokat, amiket nem ismernek az emberek, és amit így fognak felfedezni, de hogyha így körbeveszi az ember ilyen művekkel, mint például a Csókária, amit mindenki ismer, ez a nagy csábító áriája Delillának, akkor gondolom, hogy érdekessé válik a program, és egyben azért engem is kielégít, hogy nem mindig csak ugyanazokat az áriákat énekeljük, bár igaz, hogy ezeket az áriákat, amit mindig énekelünk, ezek remek művek, tehát nem véletlenül, hogy tetszenek a közönségnek.
Technikus kollégám most jelezte Levente, hogy rosszul mondtam, tehát nem 2022, hanem ugye 2023.
23, igen.
Igen, tehát ez még szoknom kell egy kicsit, de gondolom hallgatóink ezt tudták, hogy ez egy elszólás volt, tehát hogy 2023.
Azt mondta 4 hét múlva, tehát ebből azért kiderült,
így igaz.
Hogy nem visszafele mentünk, úgyhogy én sem vettem észre, csak hogy 4 hét múlva lesz.
Igen, így igaz.
2023. február 18 óra Gödöllő.
Így igaz. Amikor egy ilyen koncertre készül és a repertoárjából, ami azért ugye egy hatalmas dal mennyiséget tartalmaz szerintem, hiszen nagyon sok nyelven beszél, és még több nyelven énekel. Mik azok a szempontok, amikor kiválasztja, hogy most ezen a koncerten ezek a dalok lesznek?
Nagyon sok különböző programot állítok össze, és az az igazság, hogy ezeket így egy nagyobb körből szűkítem le, és ilyen kis lapocskákat írok, és akkor ide-oda teszegetem őket, és az végül mindig kialakul valamiféle koncepció. Ez a program, ugye ezt többször csináltam már, hogy Handeltől indulunk el, és eljutunk Gershwinig. Tehát itt szeretném azt, hogy mikor odajön a közönség, akkor van, aki a barokk zenét szereti, van, aki a romantikus zenét szereti, van, aki Verdit szereti, van, aki Bernstein is lesz, I Feel Pretty, a Last Side Story-ból. Tehát mindenki úgy mehet haza, hogy valami a kedvence volt. Úgyhogy tulajdonképpen ez a koncepció, de ugyanakkor hát próbálok remek műveket kiválasztani.
Mindegyik operária az eredeti nyelven hangzik majd el, vagy magyarul is énekel?
Igen, nem énekelek magyarul, sajnos nem énekelek magyarul, mert mindent eredeti nyelven szoktam énekelni, és hát az a szörnyű dolog, hogy magyarul én nem tudok operáriákat énekelni, mert az Erkel darabok, azok szoprán. Énekeltem már Erkel, de le kellett transponálni. Tehát volt egyszer, emlékszem, Brüsszelben egy ilyen este, ahol arra kértek, hogy magyar operáriákat, és ott egyszer letranszponáltuk, mert hát hiszen nem az én hangomra írottak, én mezzoszoprán vagyok. Úgyhogy sajnos emiatt nekem nem, amit a kékszakállú Bartók kékszakállú általában nincsenek áriák, tehát abban azt nem lehet egyedül így elénekelni egy koncerten. Ez sajnos, szoktam nagyon sokszor csinálni azt, hogy Kodályt énekelek, Bartókot énekelek, de amikor az ember operáriákat énekel, akkor sajnos nagyon mostoha a magyar opera ária termés a mezzoszopránoknak.
És ezek az előadások, ezek a kapella is hallhatóak, vagy mindegyiknél ott lesz Haraszdi Miklós zongora kísérettel?
Minden zongora kísérettel van, tehát ezek tulajdonképpen zongora kivonatok. Egyetlen egy darab van, ami zongorára íródott, az egy Verdi ária, az Insolitaria Stanza, ami akkori zongorára írodott, és nem zenekarra. A többi mind zenekari kivonat, tehát tulajdonképpen zenekarra írodott, és a nagyszerű Haraszdi Miklós, aki hát az egész opera repertoárt ismeri, ő fogja ezeket játszani.
Többször felléptek már együtt, ugye?
Igen, nagyon régen együtt dolgozunk, és Miklóssal nagyon szeretek dolgozni, voltunk már külföldön is együtt, meg hogy mondjam, tehát Magyarországon sokat lépünk fel, és most már nagyon nagy repertoárunk is van, úgyhogy most már lehet cseresznézni, kivel válogatni, hogy mi az, amit akarunk éppen.
Van, hogy ő is, most nem csúnya szó lesz, hogy beleszól, tehát hogy van kérése, hogy mit szeretne játszani, vagy hogy ön mit énekeljen el?
Mi nagyon jobban vagyunk, és nagyon egy húron pendülünk, tehát amikor mindig el szoktam küldeni, ezt a koncertet is elküldtem, és mondtam, mit szólsz ehhez, azt mondja, rendben van. Tehát azért mondom, hogy természetesen együtt dolgozunk, de nagyon jól ismerjük egymást, nagyon szeretünk együtt színpadon lenni, és én valamit ajánlok, és akkor ő nyugodtan mondhatná azt, hogy ezt nem, vagy azt nem, de láttam azt is, és meg volt elégedve ezzel a programmal.
Ugye ez a koncert ez nem Budapesten lesz, hanem a Gödöllői Királyi Kastélynak a dísztermében. Van ennek valamilyen különösebb apropója, hogy Gödöllőre vitték, vagy...
Bosnyák Ilona, aki az én menedzserem, és aki nagyszerűen végzi ezt a dolgot, a Sambosi létét, tehát az ő szervezésében van, és ő neki nagyon kedves a Gödöllői Kastély, nagyon szívéhez nőtt, és tulajdonképpen az ő ötlete volt, hogy ezt ott csináljuk, és így esett. És hát én bevallom őszintén, hogy én még nem énekeltem ott, és voltam ott már, de nem énekeltem ott, és csak képeket láttam, és hogy gyönyörű a környezet, de ez Bosnyák Ilona ötlete volt.
Kiknek ajánlja ezt a koncertet? Kik menjenek el?
Mindenki. Mindenkinek ajánlom.
Korosztályilag?
Beszélek közben. Tehát az van, hogy elénekelek egy áriát, és utána ismertetek. Én muzikológiát, tehát zenetörténész is vagyok, azt is elvégeztem, és én most már nagyon régen így csinálom ezeket a fellépéseket, hogy mindig beszélek. Tehát meg fogom nyitni egy Handel áriával, és akkor utána elmondom, hogy tehát mindenféle történelmi dolgokat is, és közben anekdótákat is, tehát ez úgy lesz körítve, hogy az is, aki az életében nem hallott még operát, azt is meghívom nagyon nagy szeretettel, és ez lehet fiatal, ez lehet idős, ez lehet, aki szereti a zenét, lehet, aki még sose tévedt be egy ilyen helyre, úgyhogy én próbálom ezt ehetővé tenni, és az az igazság, hogy csak bejönni nehéz, mikor már ott vannak, akkor már az nagyszerűen működik.
És nehéz hazamenni. Így igaz.
Igen, ez így van, de azért mondom, hogy én nagyon ugye sok országban éltem, meg dolgoztam 26 országban, és mindig mikor megkérnek itt színházakba is, vagy hogy koncertek előtt, hogy találkozom a fiatalokkal, vagy az ottani operának a baráti körével, akkor én mindig beszélek velük, mert én úgy gondolom, hogy borzasztóan fontos, hogy meghívjuk az embereket, hogy ne egy ilyen magaslatról nézünk rájuk, mert hiszen az énekesnek nagyon könnyű dolga van, mert a hang a szívhez szól rögtön, tehát mi egész más, mint egy zongorista, mert mi szemben állunk, és a lelkünket énekeljük ki, tehát hogyha valaki valamennyire is érzékeny, akkor, hogyha az ember jól csinálja, akkor ahogy mondja, nem akar hazamenni.
Így igaz, és én úgy gondolom, hogy innen Gödöllőről is nagyon nehéz lesz majd hazamenni azoknak, akik ott lesznek. Nagyon szépen köszönöm Csordás Klára operaénekesnek, hogy a rendelkezésünkre állt, és én biztatom a hallgatókat, hogyha tehetik és van idejük, akkor 2023. február 18-án látogassanak el a Gödöllői Királyi Kastélyba, és hallgassák meg a Mesés Operák című előadást. És most búcsúzóul Bizé Kármennyéből hallhatunk egy szép áriát. Köszönöm szépen, sok sikert, Isten áldja művésznő!
Én köszönöm szépen, én köszönöm.
Önök továbbra is a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. És ezután a zenei programajánlás után folytassuk egy picit más témával, mégpedig a Családképző Fórum, röviden a CSAF közeljövőben megrendezésre kerülő előadásaival, képzéseivel. Vendégem itt a stúdióban Mile András, a Családképző Fórum elnöke. András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a megtisztelő meghívást, szép jó estét, szervusztok!
Szervusz, ugye körülbelül másfél éve voltál itt élőben nálunk, akkor beszéltél a CSAF-ról, és ez alatt az idő alatt, a másfél év alatt azért egy-két telefoninterjút is hallhattak a Mária Rádió hallgatói, hiszen azért néha hírt adtunk arról, hogy milyen előadások vagy képzések is vannak, vagy lesznek nálatok. De aki nem hallotta másfél évvel ezelőtt az interjúnkat, azért röviden mutasd be a Családképző Fórumot, hogy mit kell tudni rólatok.
A Családképző Fórum Egyesület része egy hatalmas nemzetközi családnak, több mint 70 országban vagyunk jelen, és az egész ötlet onnan származik, hogy volt egy profitikus személynek szoktam hívni, de egy családapa, egy vállalkozó, egy oktató, egy mérnökember, egy iparos, akinek volt Spanyolországban, Katalóniában, akinek volt 16 gyermeke, és egy feleségtől, és a 70-es években nagyon előreláthatóan, vagy előrelátóan, hiszen akkor még Spanyolország sajnos nem ma az a helyzet, egy nagyon konzervatív társadalom volt. De látta azokat a társadalmi forradalmak, amik készülődtek, illetve már folyamatban voltak a világban, hogy itt a család célba veszik, támadás alá fog kerülni, és nagyon meg fog változni. És azok a struktúrák, azok a paradigmák, az a megtartó erő, az a tudás, az a bölcsesség, ami évszázadok, évezredeken át öröklődött, az már nem feltétlenül lesz ott. És üzletember volt, iparos volt, gyártulajdonos, és oktatott egy ilyen Navarra egyetemen, itten ilyen ilyen üzleti főiskola, vagy ez nem főiskola, egy egyetem, és azt látta, egyébként apukákkal együtt, ez egy férfi kezdeményezés volt, ami kicsit azért ilyen lábjegyzetként fűzöm hozzá, mert nagyon sokszor ebben a szférában, a családképzésekben, vagy családokkal foglalkozó, nagyon sok helyen, nagyon jó, hölgyek vannak az előtérben, de nagyon fontos az apai szerep. És összefogott másokkal, hogy készítsenek olyan képzéseket, ami családoknak szól, apukáknak, anyukáknak, férjeknek, feleségeknek, amik erősíteni fogják a család összetartás és a szülői tudás és bölcsesség bázisát. És ő egy üzleti módszertanhoz nyúlt, és az esettanulmány módszerhez nyúlt, és az üzleti útjain, illetve egyéb, és a társa egyéb útjain, ő ezt elkezdte nem csak Spanyolországon meghonosítani, hanem világszerte, és onnantól, ő már elhunyt, Rafael Pich volt a neve, ez elterjedt, és most már több mint 70 országban, nagyon különböző országokban, Hongkong, Nigéria, Japán, Elefántcsontpart, Mexikó, Peru, ilyen különböző helyeken vagyunk jelen. Ugyanazt a fajta munkát végzünk, természetesen ezek az országokban vannak nagy különbségek, de alapvetően ugyanazt próbáljuk, hát mindenhol családokon próbálunk segíteni. És Magyarországon most már lassan 15 éve vagyunk jelen, és műhelyeket szervezünk. Elsősorban nem előadások vannak, hanem műhelyek vannak. Apukák és anyukákat, férjek és feleségeket hívünk együtt. Mind a kettőjüknek szól ez, ahol 5-6-7 alkalmon, tanfolyamtól függ, végig visszük őket 5-6-7 különböző eseten. Az esetek megvilágítanak bizonyos sarkalatos kérdéseket ahhoz a bizonyos életkorhoz. Most például, biztos kitérünk, lesz egy első lépésünk, első lépések nevű tanfolyamunk, műhelyünk, ami a 0-3 éves ez a korosztálynak szól, és akkor az esetek, amik ilyen kis narratívák, most indul, most szombaton, a 21-én. És hát röviden ez a hátterünk, még tudnék ezzel nagyon sokat mesélni, de szerintem ez talán elégséges, a hatékony, egy maszkulin módszer, egy megoldás központú módszer, időben egy nagyon gazdaságos módszer, és tulajdonképpen a családban talán egy új megoldás keresést, egy másfajta kommunikációt, vagy egy frissebb, egy dinamikusabb kommunikációs, és egy megoldás központúságot próbál meghonosítani apukák, anyukák, férfeleségek közt. Amihez még ez társul, de arra majd térjük ki, hogy egy pár éve megszületett ennek egy ilyen belső vállalkozása, a személyes küldetés, amely szintén terjed világszerte. Az még nincs jelen 70 országban, de lassan, mert ez már tényleg még csak egy most már talán 4 éves kezdeményezés, ami egyedülálló pályakezdő fiataloknak szól. 20-tól 30, 32, ha már volt 34 éves, aki ki mennyire úgy érzi, hogy pályakezdő, és nekik is, mint egyedülállók próbál ezek az esetek keresztül adni egyfajta orientációt.
Ezek az esetek, ezek mindig ugyanazok az esetek, tehát minden tanfolyamon, amikor mondjuk ez a 0-tól 3 éves korosztálynak szól, mindig ugyanazt az esetet dolgozzátok fel, vagy pedig ez azért változik. Vagy akár mondjuk vihetek én is, hogyha én részt veszek a tanfolyamon, vihetek én is egy problémámat, vagy egy esetemet oda, hogy akkor ezt oldjuk meg.
Egy tanfolyamban, nevezzük most tanfolyam, igen. Az a baj, azért kicsit félek ettől a szótól, mert hogy nagyon sok emberben akkor az az elképzelés, hogy ez egy frontális előadás, nem. Ez egy műhely munka, ez nagyon dinamikus, nagyon interaktív. Egy moderátor van, aki végig vitatja egy módszertan szerint az esetet. Vannak a
Például
hoztam is magammal, most a most induló első lépések. Szóval egy műhelynek minden alkalomra van egy külön eset. És az első lépések című műhelyünkre van 6 eset. Ez mind a 6 különböző. Ez kitér ilyen sarkalatos kérdésekre, mint az életkor sajátosságai, hogy mire kell figyelni, mi az, ami a különleges ennek a kornak a fiziológiája, ennek a kornak a pszichológiája. A játék szerepe ebbe a korba, milyen szerepet tölt be a játék, a gyermek személyiség, a személyiségtípusok, annak a felismerése, a személyiségnek a komplexitása, a családi környezet, az otthoni légkör, ez hogy alakítsuk, az milyen legyen. Családon belüli kommunikáció apuka-anyuka között, anyuka-apuka gyermek között, hogy működjön ez. És milyen legyen a támogató és fegyelmező szülő. Örökzöld témák ezek. És de van olyan kurzus, aminek a népszerűsége miatt, illetve inkább a sajátosság, például a házastársi szeretet kurzusunkból van egy és kettő. Az egy, az a 0-tól 7-8-9 éves házasoknak szól, és akkor van az életem házasok, aki mondjuk kicsit már hadviseltebb, mondjuk így, talán is akkor mondjuk 10 évnál túl. Na most az a külön. Szóval, hogy házastársi szeretet mind a két kurzusnak a neve, úgy különböztetem, hogy egy és kettő. Ugyanígy a személyes küldetés. Személyes küldetésnek is van egy és kettő. Azok nem egymásra követik, úgymond, ahogy például a házastársi szeretet, hanem inkább szintén ennek a korosztálynak a sarkolatos kérdéseit vizsgálik. És minden alkalom egy külön eset. Egy eset olyan, például ami itt van, amit most szombaton fogok moderálni, délután a parkban, és akkor most nem olvasom fel az egészet, de egy kicsit úgy indul, hogy Marcsis Ilona egy délután összefutnak a parkban. Mind a ketten a kislányaikat sétáltatják. Marcsi 8, Ilonái 10 hónapos. Amíg a lányok a babakocsiban játszadoznak, a két anya közös barátaikról, az elszálló árakról, illetve a dolgozó anyák kívásáról beszélgetnek. Mikor a beszélgetés a gyerekfelügyelőre terelődik, Marcsi kifakad, annyira frusztrált vagyok, mi a baj, stb. Szóval így néz ki egy eset, csak így röviden, hogy így belekóstolunk, és akkor végig van egy sztori. Na most mindegyik ilyen eset nagyon komplex. Sok mindent érint. Amiben az egyik legnagyszerűbb dolog, hogy nagyon sok szabadsága van a részvevőknek, hogy ők mit akarnak ebből kibontani. Az első alkalom az egy kicsit rendhagyó, mert akkor találkozik először a nagy plénum. Azt követően mindig van egy kis csoport, ahol a részvevő szülőket találkoznak egy óra, 60 perc erejéig, valamikor a nagy alkalom előtt, és brainstorming jelleggel kicsomagolják. És mindenki elmondhatja szabadon, és minden bírálat nélkül, hogy mit gondol erről az esetről, mit gondol a Marcsiról, mit gondol az Ilonáról, mit gondolnak a párjaikról, mit gondolnak a történetben szereplő anyósról, apósról, stb. Illetve ki mit lát, mint gond, probléma, igen. És néha vannak itt különbsége, mert van, hát ez őt egyáltalán nem zavarja, hogy az anyósa beleszól. Másik, mi az, hogy beleszól? Ne szóljon már bele. Szóval ilyen dolgok vannak. És szabadságot adunk mi, hogy szóval mi nem mondjuk meg, mert azt látjuk, hogy nagyon sok működő modell van. Na most vannak értékek, erények, amiktől nem tágítunk, ezt tisztázzuk, de sokféleképpen lehet valamit jól csinálni. Nem mindenféle, szóval nem vagyunk ilyen posztmodern szubjektívek, nem. De azért sokféleképpen lehet valamit jól. És az, ami működőképes, mert nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sok személyiségtípus van, ugye. Az, ami működik egy szülőnek, vagy működik abban a családi dinamikában, lehet egy másikban nem annyira. És mi ennek teret adunk. Amire mi nem, most ez rosszul hangzik, hogy nem engedünk teret, de amire mi nem vagyunk a megfelelő, ha valaki, mert nem egy terápiás csoport vagyunk. Szóval valakinek vannak a saját problémái, az maximum indirekt módon. Mi azt kérjük mindenkitől, hogy ez nem az a fórum, ahol kitárolkozás van. Vannak erre fórumok, de ez mi nem vagyunk. Megmondom őszintén, mint férfi, hogy ez az egyik legférfi barát része, oldala, vetülete az egésznek. Szóval itt mindenkinek a saját belső dinamikáját, családi problémáját, nem. Mi abban nem akarunk beavatkozni. Nem azért, mert nem érdekel, hanem beszéljünk az esetről. Na most ezek az esetekben, mert ezek a szakmai bizottságok szerkesztették, végigrágtuk, végig szerkesztettük, végig gondoltuk, már sok éve dolgozunk vele. Ha valaki őszinte, magára fog ismerni, sokszor. Újra és újra különböző. Nem mindennel, de látni meg, hogy hoppá.
Tulajdonképpen egy tükröt tart.
Igen.
Amit nem mondtunk el, hogy hol vannak ezek a fórumok.
A változó helyszín, de az egyik leggyakrabbi helyszínünk az a Sashegy óvoda, És nagyon szépen köszönjük itt a Sashegy óvodának a tulajdonos, a Csenger családot, aki megengedi, hogy ott a Sashegy óvodában a pontos szím az Budapesten vagyunk, 11. kerületben, Előpatak utca 5, Sashegy óvoda. Egyébként minden információ fönt van a csaf.hu oldalon, ott lehet találni, és ott van egy remek terem, és van egy kis kávézó része is, mert azért mindig adunk teret az alkalom után, hogy aki szeretne maradni és egy kicsit elbeszélgetni úgy kötetlenül, arra mindig adunk teret. De maga a munkamenet az esetekre fókuszál.
Hány órakor kezdődik, és meddig tart?
5 órakor kezdődik. Az első alkalom egy kicsit el szokott húzódni, mert a maga a csafnak a hátterét egy kicsit részletesebben elmagyarázzuk, illetve a módszertanban elmélyedünk. Mert itten azért van feladat bőven a pároknak. Szóval azért az erejét az adja, hogy azért nagyon sok felelősség van a részvevőknek. Nekik az esetekkel foglalkozni kell, és erről otthon egymás közt beszélgetni kell. Az egyik legfontosabb része a tanfolyamnak, a műhelynek, az nem is ott történik, hanem az otthon történik. Amikor az apuka, anyuka, férfeleség leül, és ők végig beszélik az esetet, hogy ők mit gondolnak egymással. Ez egy kulcsmomentum. Ezt nem tudjuk ellenőrizni, ez csak újra és újra mondjuk. És ez az egyik valamit, amit próbálok meghonosítani, de hát, hogy mindenki a sajátítsa el. Hogy ne ad-hoc módon neveljünk, hanem ahogy adódnak helyzetek, üljünk le, legyen rendszeres az, hogy apuka, anyuka, fér, feleség leül és végigbeszéli az aktuális kihívásokat, problémákat. És nem utólag, nem indulatból, nem a probléma hevében, hanem egy kicsit ugyan proaktívan elébe menni a dolgoknak, higgadtan sajátítsák el, és egy oly módon, ami, mert ugye az eset a papír mindent elvisel. Itt lehet mondani, hogy hú, Ilona férje, Sanyi, hát ez egy tróger, hát ez egy lusta, mit képzel? Igen. Ne egymással, szóval nem támadó jelleggel, hanem egy kicsit lépjünk hátrébb a problémáktól, és mikor a problémára beszél, akkor nem egymás ellen, hanem akkor nézzük meg, oké, na most hogy jövünk ki ebből, mi a megoldás erre, hogy lehet ebből tovább lépni, mit kéne másképp csinálni. És ha magunkra ismerünk, akkor vonjuk le a következtetéseket. Hát talán olyan vagyok egy kicsit, mint a Béla, mint a Sanyi, mint az András, mint a János. Itt van nekem feladatom magammal, és ez a felelősség, ez ott van a részvevőknél. Mi megadjuk a hátteret, a segítséget, illetve a fórumot, hogy az esetről beszéljünk, de az ami nélkülözhetetlen, és amit remélünk, hogy a párok elsajátítják azt, hogy oké, otthon rendszeresen beszélünk a nevelésről, rendszeresen beszélünk a kapcsolaton, a házastársi kapcsolaton, rendszeresen beszélünk a nevelés különböző oldalairól, minden gyerekről külön, stb.
Vannak-e visszajelzések? Azért
van.
Ugye 15 év az egy hosszú idő már.
Van. Hát a legjobb visszajelzés, én is olyan vagyok, akik részt vettünk ilyenen, és utána csatlakoztunk így a táborhoz, illetve azok a részvevő szülők, akik ugye visszajönnek később egy későbbi kurzus, ahogy a gyerekeik növekednek. Szóval, hogy ott voltak egy első lépés műhelyen, ahol mikor a gyermekük kicsi volt, vagy valamelyik gyermek, és majd visszajönnek később a első beszélgetés, ami az óvis korosztály, vagy a kiskamasz kurzus, ami ugye arra a korosztályról szól, vagy eljönnek a házastársi szeretet, ami arról szól, hogy a visszatérő részvevőink, az ugye egyik legjobb, ugye?
Igen.
Az egyik legjobb. Illetve maga a kurzus alatt is ugye próbálunk kitölteni, hogy ott hirtelen, szóval magunknak is csinálunk egy ilyen kis minőségbiztosítást. Milyen volt ez a modell, milyen volt ez az eset, milyennek találták a csoportdinamikát, stb. Illetve az, amit a személyes küldetés, így most hagyj dicsekedjek, ami számomra nagy büszkeség, ezt alázatosan mondom, hogy a személyes küldetés nevű programban már az egyik vezető személy abban a legidősebb lányom, hogy ő azt annyira jónak találta, és ezt nem erőltettem, ezt őszintén mondhatom, én elhívtam, jött, és annyira tetszett neki, hogy ő is elkezdett ebben foglalkozni, úgy, hogy ő az egyik vezető önkéntes lett, és azóta részlet a második lányom, és a harmadik lányom is, hogy ahogy így a többi gyerekeim még kicsik ehhez a programhoz, és hogy hívják a barátaikat. Szóval az a másik ilyen nagyon pozitív visszajelzés, mikor azt látjuk, hogy valaki elhoz egy párt, vagy valakit elküld, hogy csak, mert mindig megkérdezem, hogy ki hol hallott róla, Mária Rádióban hallott róla, valamelyik más sajtóorgánumban, mi a valamelyik közösségi média oldalon, hol hallott róla, és valaki azt mondja, valaki ajánlotta neki, valaki azt mondta, hogy figyelj, de jó lenne, gyere el ide, és eljöttek. Na, akkor mondjuk, akkor jól végeztük a munkánkat.
Mennyire nehéz eljutni ezzel a programmal az emberekhez, a szülőkhöz? Vagy nehéz eljutni?
Mármint, hogy tudják hogy róla?
Igen, hogy tudják azt, hogy van egy ilyen, hogy családképző fórum. Megmondom őszintén, én másfél éve láttam egy plakátot az óvodában, ahova a lányom jár, és nekem ott keltette fel az érdeklődésemet, tehát 14 éve már akkor, vagy 13 és fél éve már akkor működtetek, de nem hallottam rólatok.
Hát, jó a kérdés. Egy kicsi szervezet, non-profit szervezet vagyunk, mint nagyon sok más, és mindjárt, akik benne vagyunk, mi mind önkéntesek vagyunk. És hát nem PR szakemberek vagyunk. Én oktatásban dolgozom, más orvos, más mentálhigiénikus, más jogász, vagy különböző, és mindjárt végezzük a hétköznapi munkáinkat, és emellett elkötelezett vagyunk, de az biztos, hogy ez egy hosszú és régi kívás, hogy eljutatni a jó híreket. És hát szerény büdzséből rendelkezünk, szóval, hogy nagyon szeretnénk, ha tudnánk óriás plakátokra kirakni, de hát ezt még nem tudtuk megvalósítani. Próbáljuk a szerény forrásainkkal minél inkább népszerűsíteni magunkat, de hát bizony vannak korlátaink, amik egyszerűen, hogy igen, ami egy szájról szájra így próbáljuk, illetve azokon a fórumokon, amelyeken, hogy mondjuk, hogy úgy gazdaságosabban tudjuk hirdetni magunkat, ott próbáljuk hirdetni magunkat, és igen, így működünk, de hát mindig reménykedünk, és hát pályázunk, és próbálkozunk annak érdekében, hogy egy kicsit ugye a reklámtevékenységünket tudjuk tovább bővíteni. Reménykedünk.
Hányan vannak egy kurzuson, hány fő fér be a terembe?
A terembe ez változó, mert hogy volt már 30 házas pár, ami akkor egy nagyon nagy termet kellett, és ott is nagyon szűken voltunk. Ahol most az óvodában vagyunk, ott mondjuk egy 20, hát mondjuk az szűk lenne, de mondjuk egy 15 házas pár azért kényelmesen, és körülbelül ennyit várunk most. Mi örülünk, hogy ha most megjelenik, illetve regisztrálnak, folyamatosan zajlanak a regisztrációk, meg kérünk előzetes regisztrációt. Ha kell, akkor szerzünk és módosítunk helyszínt, de olyan körülbelül 10 és 20 házas pár között szokott mozogni, és az egy olyan, mert ugye hát az dupla, szóval az, hogy az 20-40 fő, ez az egy olyan méretű csapat, akivel tudunk úgy, mert azt szeretjük, ha egy ilyen műhelyen mindenki megszólal. Amint mondtam, hogy ez nagyon fontos, hogy nem én, illetve a további moderátor társaim, nem mi tartunk el. A végén van egy pici szakmai összefoglaló, az 10 perc, 15 perc maximum. Ez a másfél órányi munka, ezt a részvevők adják. Ez az ő gondolkodásuk, az ő vitáik. Nyugodtan lehet egymással vitázni egy kérdésről, hogy valaki miért tart valamit fontosnak, kevésbé fontosnak, problematikusnak, kevésbé az. Szóval, hogy ennek adunk teret, hogy az emberek tényleg a mélyben tudjanak látni egy adott kérdésbe, elmélyedjünk, ezeket végig gondoljuk, és ezeket végig járjuk így gondolatban.
Lehet azt tudni, hogy egy ilyen képzésre, hogyha elmegy egy házas pár, akkor ott inkább a feleség vagy a férj az, aki mondja, hogy figyelj, van egy ilyen, menjünk el. Tehát kinek jut ez eszébe, hogy jó lenne egy ilyet elvégezni?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Az az érzésem, ilyen mérés még nem tettünk föl. Sokszor az a sztereotíp, hogy általában a hölgyek jobban érdeklődnek. Ugyanakkor, mert tudok olyanról, ahol a férj nagyon szeretne eljönni, és a feleségnek vannak fel, nem akar ilyenek foglalni, nem. Szóval, hogy látunk már mindent. Még mindig mondhatjuk, hogy az első alkalom semmilyen kötelezettséggel nem jár, azután kérjük a hozzájárulást, mert van hozzájárulás, mert hát ugye, ahogy fölkapcsoljuk a villanyt, onnantól rezsi van, stb. Ugye ki kell fizetni azért itten a dolgokat, még akkor is, ha non-profit vagyunk, azért igen, szóval ugye vannak költségek mindennek, és az első alkalom az jöjjön el mindenki, és nézze meg, jöjjön el, vegyen részt, vesse be magát egy estele, gyerekvigyázásunk van, szóval gyerekvigyázást adunk, és mert egy óvodában vagyunk, egy ovis szobában van, amit szét lehet szedni, tele van játékokkal, vannak gyerekvigyázók, és ellátják a gyerekeket. De volt olyan, hogy ugye szintén ilyen kurzuson, ahol a hason csúszó mászó gyerekek bent voltak, semmi baj. 6 gyermekem van, engem nem hoz ki a sodorból, ha ott mászkál a gyerek, vagy közben játszanak, semmi gond. Szóval, hogy mindent megteszünk annak érve, hogy jöjjenek el a szülők, nézzék meg, utána hozhatnak egy döntést, hogy akar-e. Amint említettem, egy nagyon férfi barát módszertan vagyunk, férfiak hozták ezt létre, és amihez ugye ragaszkodunk, hogy mindkét párnak ott kell lenni. Pont az, mert az egyik üzenetünk az, hogy ez a nevelés, az otthon végzett nevelés, ez mind kettő, a apuka és anyuka felelőssége, nem csak az anyukái, mondjuk így klasszikusan, illetve most már nagyon sok más családmodell van, nem csak az apukái, ha mondjuk az anyuka többet dolgozik, hanem közösen, mind a kettőnek ott kell lenni, mármint hogy a gyerekekkel foglalkozon. Ezért nekik mindketten jelen kell jönni a kurzuson.
Szombaton lesz az első ilyen kurzus, mikor lesz a következő?
A következő alkalom, megint a csaf.hu-n megtalálják, január 21-én, szombatonként van, nem minden, február 11, március 4, március 25, Gyümölcsolt a Boldogasszony, április 15, és május 6-án a 6. alkalommal fejeződik be. És az idővel nagyon takarékosan bánunk, ez szintén egy nagyon fontos, hogy, és szintén az alapítónak az egyik, hogy nagyon tiszteletbe kell tartani az emberek idejét. Az idő az nagyon nagy kincs, ezt tudjuk, mint szülők, és bizony, igen, ez nagyon fontos, hogy akkor az első alkalom az egy kicsit hosszabb szokott lenni, de utána azt a 90 percet azt tartjuk.
Igen, ugye az időről beszéltél, ez itt egy jó végszó, mert hogy műsoridőnk is lejárt.
Hú, még a személyes küldetésről még nem is nagyon tudtam.
De én ígérem, hogy találkozunk itt a stúdióban, és akkor a személyes küldetés lesz Porondon.
Nagyon jó.
Jó? Köszönöm szépen, András, hogy eljöttél, köszönöm. És beszéltél ezekről a lehetőségekről. Hallgatóinknak nagyon köszönöm a figyelmet, Erdős Leventének pedig a technikai háttér biztosítását. 2 hét múlva újra lesz Mozaik, ha tehetik, addig hallgassák a Mária Rádiót folyamatosan, viszont hallásra. Takácsi Baját hallották.
Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.